Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A műsor első felében Szingapúrba fogunk majd elmenni, és megnézzük, hogy vajon mi a titka ennek a településnek, városállamnak, hiszen ez több szigetből is áll, meg vannak mindenféle olyan területek, például, amelyek ide tartoznak, de alapvetően egy városállam lényegében, amely Ázsia, Svájca sokak szerint, de hogyan lett az, és miért alakultak ki a speciális helyi szabályok, egyebek közt erről is mesélek majd önöknek. Aztán a műsor második felében pedig elmegyünk majd New Orleansba, meg Hawaii-ra, meg Etnát is megnézzük Szicíliában, aztán tovább megyünk egy kicsit Csernobili régi túrák dolgait is felidézem. Összeköti mindezt az, hogy egyfajta katasztrófa turizmus alakult ki ezeken a helyeken, hogy miként és hogyan, és egyáltalán hogy lehetséges ilyen dolog, mint a katasztrófa turizmus, mi vonza az embereket, és hogy lehet, hogy elmennek turisták olyan helyszínre, amelyek valamilyen természeti katasztrófák helyszínei, vajon mennek-e más típusú katasztrófák helyszínére, vagy sem. Nos, erről is mesélek majd önöknek. Van azért példa arra, hogy nem természeti katasztrófa helyszínére is elmenjenek, de általában főleg a természeti katasztrófák helyszínére mernek elmenni az emberek, de azért mennek Csernobilba, és az ugye nem természeti katasztrófa volt. A Grand Zero is sokáig fontos látványosság volt, pedig egy borzasztó terrortámadás következtében omlottak le az ikertornyok, tehát bizony azért ilyenek is előfordultak. Azt is láthatjuk, hogy mi motiválja a vendégeket, mit keresnek, és egyáltalán van-e ennek üzleti vonatkozása, a turisztikai vonatkozása a katasztrófa turizmusnak. De nézzük először a híres szingapúri bankokat, mert hogy azt már mondtam, hogy Szingapúr Ázsia Svájca, de az, hogy valaminek a Svájca, hát ezt sok mindenre mondjuk, Ruandára mondták azt, hogy Afrika Svájca, Arubára azt, hogy Közép-Amerika Svájca, hát Svájc meg Svájcnak a Svájca, tehát a Svájc az mindig valami olyasmit jelent, hogy ez valami nagyon jó hely, mert hogy mindenki gazdag, minden szép, minden rendben van, minden pedáns, finom a csokoládé, pontos az óra, és még a tehénke is pont akkor mondja azt, hogy mú, amikor kell. Jó magam, egyébként nagyon sokat voltam Svájcban, laktam is rövidebb ideig ott, hosszabb rövidebb ideig. Nekem svájci volt a nagybátyám, nemrég halt meg, és gyerekkoromban életem első utazása is Ausztrián és Nyugat-Németországon keresztül 1978-ban Svájcba vezetett. Sokszor a nyaraimat, amikor már lehetett utazgatni, itt töltöttem, de amikor még 3-5 évente lehetett, akkor is nyugatra ide utaztunk, mert hát a bácsikám az mindig fogadott minket, úgyhogy Svájcról aztán tényleg sokat tudok, mert nagyon-nagyon sokáig itt dolgoztam, tartózkodtam, és hát a nagybátyám kapcsán a helyi közösséget is azért megismertem. Tudom azt is, hogy mi az, amit nem irigylek Svájctól, sem most, sem akkor, tehát azért soha nincsen mindenhol kolbászból a kerítés elég, ha ennyit mondok, és hát Svájcban is azért vannak olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy örömmel fogadnánk. Például, hogy mindig van minden évben katonai kiképzés kötelezően, a nagybátyám a géppisztolyát is mindig hazahozta jó pár másik honfitársával, már svájci honfitársával egyetemben, mert hogy vannak azért kötelezettségek, meg akarják védeni ezeket a vívmányokat. Hát a svájci bankoknak az áráról is, hogy mennyibe kerül ott számlát nyitni, azt is arról is mesélhették meg, hát sok minden másról, meg hogy mennyire izgalmas itt az éjszakai élet. Hát most már egyre izgalmasabb, de most a régi klasszikus időszakban még azért nem ilyen volt, tehát Svájc se biztos, hogy mindig tökéletes, de azért mégiscsak arra szoktuk mondani, hogy ez valaminek a Svájca, ami rendezett és működőképes. Annyiban mindenképpen hasonlít Szingapúr Svájcra, hogy az itteni bankokban előszeretettel helyezik el pénzüket az indiai, a kínai, az indonéz és a maláj ügyfelek. Belőlük van a legtöbb, ezt kint megkérdeztem, innen tudom, és a városállam nagyon híres a bankok biztonságáról, meg hát arról, hogy itt most már azért itt is azért változtak a különböző pénzmosásra kapcsolatos szabályok, mert hát egy ekkora városállam azért a nemzetközi nyomástak nem tud ellenállni, meg nem is akar feltétlenül, de még mindig azért a diszkréció az megjelenik. A városállam a bevásárló utcájáról is nagyon híres, meg az egészségközpontjairól. Mert Szingapúrban egy kicsit az európai jellegű gyógyászat találkozik a kínai gyógymóddal, mondjuk 75% kínai, 25% európai, de ez az egészséges elegy, ez alkalmas arra, hogy sokan idejöjjenek gyógyulni. Az Európai Unió polgárainak, ha Szingapúrba látogatnak, nem kell vízum, úgyhogy az ügyintézés a belépéskor gyors. De azért itt is ki kell tölteni egy izgalmas kérdőívet, mint a legtöbb országban Ázsiában. A reptérről gyorsvasút visz a központba. Amikor bementünk a gyorsvasúttal, elrobogtunk a kiállítási központ mellett, egyszer át is kellett szállni. És találkoztam egy barátommal, a Singapore Airlines-nak volt a pilótája, beültetett a kocsiába, és elmesélte, hogy miként élnek a magyarok Szingapúrban. Mert hogy vannak itt magyarok. Magyarok mindenhol vannak szinte. Havajon is találkoztam magyarokkal, de Szingapúrban nem is kevés. Tényleg komoly a fizetés, az oktatás pedig magas színvonalú. A legjobb iskolákba hosszas várakozás után juthat be a gyerek. Állítólag, legalábbis ő szerinte, a britekkel kivételeznek egy kicsit. Nem csoda, hogy a britekkel kivételeznek, mert hogy az angolok hosszú ideig uralták a szigetet. Szingapúr a 13. századtól, tehát az alapításától kezdve fontos kikötőnek számított. Mivel hogy nagyon jó helyen fekszik, abból a szempontból, hogy könnyű a hajókkal, a nagy hajókkal kikötni, mert hogy mély a tenger, de nem hullámos a víz, tehát nagyon alkalmas kikötőnek, emiatt aztán sokan akarták megszerezni a területet. Először elfoglalták a portugálok. Aztán a portugálokat viszonylag hamar kiverték innen a hollandok. Aztán a hollandokat pedig kiverték innen az angolok. Hosszú ideig angol gyarmat volt Szingapúr. A második világháborút követően aztán megváltozott mindez, mert hogy felbomlottak a gyarmatbirodalmak, hát persze, hogy mennyire, most az biztos, hogy ma még mindig vannak országok, amelyeknek vannak tengeren túli területei, nem is kevés, tehát nem tűntek el teljesen a klasszikus értelemben vett gyarmatok, persze most már több önállóságot kapnak, de még mindig vannak, de a nagyon nagy gyarmatbirodalmak azok felbomlottak, ahogy tanultuk, ez tényleg úgy van, azt láttam a világban, de még vannak azért kis gyarmatszerű képződmények. Először Szingapúr a Maláj Államszövetség része lett. Aztán néhány környező kis szigettel együtt sikerült önállóvá válnia, és 1965-ben megalakult a Szingapúri Köztársaság. Hivatalosan parlamentáris államról van szó, de azért az igazsághoz tartozik, hogy a vezető politikusok lényegében szűk csoportot alkotnak, ezt helyben úgy hívják, hogy a család. Tehát nem azt mondják, hogy a kormányzat, nem a család. Mit mondott a család? Mert hogy a család valóban család, rokoni kapcsolatok is megvannak a különböző tisztségek birtokosai között, és ezt így elfogadják, mert hogy sokan azt mondják, hogy annyira jól irányítják az országot, hogy Szingapúr valóban a legfejlettebb államok közé tartozik, dübörög a gazdaság, a biztonság pedig szinte tökéletes, akkor mi a gond? Akkor hajrá is köszönjük szépen mindenkinek, aki a család tagja. A lakosság 60%-a kínai, 30%-a maláj, a többiek tájok és európaiak. Mivel sokféle népcsoport él együtt, a hivatalos nyelv az angol. És furcsa volt a gyorsvasút fülkéjében hallani, hogy kínai fiatalok is egymás között angolul csevegtek. És Tájföldön például a kínaiak egymás között kínaiul beszélgettek, itt pedig angolul. És általában nagyon sokan az angolt használják közvetítő nyelvnek. Hozzáteszem, Kínában azért ott is nem kínaiul beszélnek, hanem mandarin nyelven, meg sokféle más nyelven, és van, amikor írásba kommunikálnak egy üzleti tárgyaláson és egymással, mert nem biztos, hogy az egyikük érti a másikukat, viszont az írást azt megérti mindenki. Érdekes egyébként az a szabály, hogy ha egy felnőtt külföldi nem keres nagyjából 3-400 ezer forintnak megfelelő szingapúri dollárt, és nem igazolja a pénzügyi borítását, magyarul azt, hogy van pénze, akkor kiutasíthatják az országból. Tehát vagy dolgozz, vagy legyen pénzed, vagy menj haza. A személyi jövedelemadó 20%. Visszatérve az előző elvre, hogy azért ezt elég kemény mondjuk hallani Európából. A személyi jövedelemadó az viszonylag alacsonynak számít ezzel a 20%-kal, és munka van bőven. Hiszen híres a város elektronikai ipara, a szingapúri kikötő pedig a második legnagyobb a világon. Nagyon jellemző Szingapúrra a rend. Érdekes, hogy betiltották például az utcai köpködést. Ez furcsának tűnik, de ha valaki volt már ázsiai országban, akkor tudja jól, hogy egyes területeken szinte népszokásnak számít ez, hogy köpködünk. Tilos a rágót a kuka oldalára ragasztani. Ezért is büntetnek Szingapúrban, és a nyilvános rágózást sem nézik jó szemmel, de ha kiköpjük a rágót, az pedig már pénzbírsággal jár. nagyon odafigyelnek erre. Persze azért vannak itt is picit olyanok, amiket így európaiként úgy érzünk, hogy már egy kicsit túltolják, mert hogy nagyon ügyelnek az erkölcsökre, csak érdekesség, hogy a szex és New York az már túl erotikusnak minősült. Megválogatják, hogy mi kerülhet a képernyőre. Tehát azért ez is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nyilván nagyon jól élnek, jól működik a gazdaság, rend van, fegyelem, meg bankbiztonság, meg csak 20% adó, hát valahol még kevesebb, de összességében azért az, hogy az erkölcsi ügyelés az egy kicsit azért erős. A városállam egyik központja a Raffles tér, hatalmas felhőkarcolók törnek az ég felé, a toronyházakon csillog a napfény. Szingapúr az egyenlítő közelében fekszik, úgyhogy gyakran esik az eső. Azért ezért, hogy a turisták vagyunk, együtt kell élni, hogy ritka az, hogy 5 napot itt vagyunk, vagy 1 hetet, és akkor mindig verőfényesen sűsön a nap, szinte biztos, hogy előbb-utóbb egy nagy zápor jön. De jó hírem van, a zápor is meleg, de kiadós. Tehát amikor az egyik öböltől a másikig elsétáltam, akkor bőrig lehetett ázni, viszont 25 perc alatt meg lehetett teljes egészében száradni. A Marina öböl a másik híres öböl, a kikötő öböl, és itt van az ország egyik legjobb szállodája, a Fullerton. Régi híres épület, korábban nemzetközi postaközpont volt, kívülről gyönyörű, a bejárathoz pedig pálmafákat helyeztek kis ládákban és gipszszobrokat. Az alakok éppen vásárolni indulnak, arra bőven van lehetőség Szingapúrban. A Fullerton lobbyába beömlött a napfény, a tető csupa üveg, nagyon szépre megcsinálták, az alaksorban pedig van egy kis tavacska, hatalmas, óriási aranyhalakkal. Találkoztam itt a hotel menedzserasszonyával, és nagyon-nagyon türelmesen, végtelenül, kedvesen végig kalauzolt az épület terveim. A legjobb szobák azok a 8. emeleten vannak, a berendezés kényelmes, és a felülről pedig nagyon érdekes a kilátás. A Marina öbből az üvegen át láthatóvá vált, és engem Sydneyre emlékeztetett. Tehát egy az egyben, amikor Sydneyben látjuk az öblöt, a klasszikus öblöt, ahol az operaház is van, ugyanolyan volt Szingapúr. És itt is jártak a kis hajók. Sydneyben is a kis hajók viszik a turistákat, és mutogatják az öbölben közlekedve a nevezetességeket. Itt is jártak ilyen kis hajók, szinte megszólásig hasonlítottak ahhoz. Itt, Szingapúrban is az öbölnél épült meg az operaház. Bár Szingapúrban főleg kínai színdarabokat adtak elő. A kínai opera, az egy külön műfaj. Én először, bevallom összetem, amikor először voltam ilyen helyen, azt hittem, hogy hasonló, mint a miénk. Köszönő viszonyban nincsen, sokat harcolnak benne, férfiak adják elő a darabokat, és nagyon furcsa az, ahogy kommunikálnak egymással. Az épületek azok pedig egyáltalán nem olyan szép díszesek, mint mondjuk Milánóban vagy Budapesten, tehát más. A távolban óriáskerék. Ez meg olyan volt, mint a londoni. Tehát a szingapúri óriáskerék, meg a londoni óriáskerék is egy jellegzetes dolog. Hát most már tudom, van Budapesten is. És a közeli kis híd, amit láttam szintén az ablakból, az meg olyan volt, mint a Tower Bridge. Tehát egy az egybe London, Sydney, mint hogyha ez lett volna a minta Szingapúr esetében, és valószínűleg ez is volt a minta, mert hogy angolok uralták egy ideig, akartak egy olyan hidat, mint a Tower Bridge otthon, lett olyan hajó, mint amit csináltak Sydneyben is, és tényleg ez érzékelhető az építészeti stíluson. Úgyhogy talán mindez nem véletlen, de nem baj, mert legalább tudják hasznosítani az ötleteket a helyiek, és összességében jót tett neki. A Szingapúr folyó mindkét oldalán éttermek sorakoztak. Ebbe a kis öbölbe torkolik be a Szingapúr folyó, és mellette vannak az éttermek. Főleg kínai, táj és maláj éttermek vannak. És van egy kis híd, és azon keresztül vissza lehet sétálni ide a Fullerton közelébe. Ami érdekes volt, hogy Szingapúrban nem találkoztam olyan utcai árusokkal, mint Tájföldön. Tájföld tele van utcai árusokkal, akik a pólótól kezdve a helyi palacsintán át a kukoricáig mindent árusítanak. Szingapúrban a higiéniai előírások szigorúbbak is, meg jobban be is tartják azokat. Az épületek egy része Szingapúrban felhőkarcoló, egy része pedig kínai jellegű kisebb épület. Ez a Chinatown, itt is van Chinatown. De láttam kis kertes házakat, főleg amikor mentünk kifelé a repülőtérre, és vannak lakótelepek is. Megnéztem a szingapúri parlament épületét, rendőrök posztoltak előtte, a pálmafák árnyékában. A pálmafák tetszettek, de az épület korán sem olyan szép, mint a mi parlamentünk. Nyugodtan oda lehetett sétálni, egy fotót megért, de azért nem az volt, hogy azt mondtam, hogy ez az épület is benne lesz ugye a top 10 épület a világon című listám. Minden esetre lehetett fotózni. Taxit fogadtam, és elmentem az ország második központjába, a bevásárló negyedbe. Azért nem kivérték a sofőrök a turistát, 2 órája volt a taxisnak, és a drágábbik által mutatott összeget kellett kifizetnem, és azért volt furcsa, mert az előző taxisnál még nem volt 2 óra, és magyarázta az ember, hogy hát van ilyen helyi rendelet, hogy akkor nekem azt kell kifizetni, ami drágább, és hát gyorsan születhettek a helyi rendeletek, mert 1 órával korábban még ilyen nem volt. Az Orchard Road remek bevásárló utca, ez a leghíresebb Szingapurban és Ázsiában, az Orchard Road, Szingapur, hát ezt mindenki ismeri, és ez tényleg olyan, mint nálunk a Váci utca, vagy a Kertner Strasse Bécsben, vagy a Rodeo Drive Los Angelesben. Hatalmas áruházak, márkás boltok mindenütt. Az utca végén áll a Marriott Hotel, tetején egy pagodaszerű épülettel. Az egész azért látványos, mert egy klasszikus felhőkarcoló, és a tetején ott van egy pagoda. Ez talán a legrégebbi szálloda, régebbi, mint a Fullerton. Hát a Fullerton az ugye a postaközpont volt korábban, meg van még egy jó szálloda, ahol meg Indiai Maharadzsának öltözött derék személyzet van, ugye ez a refusz. És a boltokban remek a kiszolgálás. Tehát látszik, hogy az itt élőknek mindenük a kereskedelem meg az üzlet, tehát bementem, és szinte nem tudtam távozni, hogy nevettem volna valamit, mert rábeszélnek, dicsérnek, ez nagyon jó lenne önnek, ez a jó, az a jó, még néznek valamit. Tehát tényleg foglalkoznak rögtön velem, és olybá tűnik, mintha még érdekelni is őket, hogy én vegyek valamit, és érdekli is őket, mert abból van a bevétel. A helyi látványosságokat felsoroló prospektus tele van hirdetésekkel, és azt néztem a kis prospektusban, hogy tele van kórházakkal a hirdetések között, és a szolgáltatásaikat hirdetik ezek a kórházak, meg vannak olyan egészségügyi központok is, amelyek nem minősülnek kórháznak, de azért egészségközpontnak igen. És kiderült, miután utána kérdeztem, hogy kínai jellegű gyógykezelések vannak, amelyeket egy kicsit az európai pedantériával és szokásokkal, meg a protokollokkal ötvöztek, és emiatt főleg túlnyomó többségében ázsiai vendégek jönnek ide, de jönnek azért európai vendégek is, meg amerikai vendégek is, és a gyógykezelés, az egészségturizmus világa is fontos bevételt jelent Szingapúrnak. Meg fontos bevételt jelent az is, hogyha valaki szórakozni akar, mert hogy Sentosa, így hívják azt a kis szigetet, ami itt található Szingapúr lábainál. Érdekes egyébként, hogy Hongkongban, amikor voltam, ott is volt egy ilyen szórakozó sziget, azt Lantau Islandnek hívták, és Lantau Islanden volt a Disney Park, meg még egy csomó szórakozási lehetőség. Hongkongnak volt Lantau Island, és itt Szingapúrnak meg Sentosa. És Sentosa is egy ilyen buli hely, egy óriási vidámpark lényegében, és ezt aztán tényleg élvezni fogja kicsi is, nagy is. Fülöp, Milla és Jászmin, ugye 3 gyermekem, hát nekik egy ilyen csodálatos élmény lehet. Amikor én Szingapurban voltam, akkor ők még nem tudtak velem jönni, meg hát most sem első körben Szingapurba vinném el őket, mert azért az messze van és hosszú az út egy 6, 1, 4, meg egy 2 éves gyermeknek, de úgy összességében a biztonság bőven jó arra, hogy kisgyerekesek is eljöjjenek, és a közeli ázsiai területekről jönnek is gyerekekkel is ide bőven Szingapurba. De egyébként, hogyha valaki inkább az éjszakai életre kíváncsi, nos, itt a Sentosa szigeten éjszakai szafarira is indulhat a helyi állatkertbe, és hát úgy leszik, hogy az állatoknak az éjszakai nyugalma annyira nem rázza meg a helyieket, mert minden esetre ilyen éjszakai szafarit is lehet nézni, hogy alszik az oroszlán, már ha alszik, hogyha nem alszik, akkor meg pláne jó. A szállodák nem olcsók, tehát ahhoz képest, hogy Tájföldön, Vietnámban milyen árak vannak, ahhoz képest drágább minden Szingapurba, de nem annyira drága, mint mondjuk, hogyha Párizsba mennénk el egy 5 csillagos szállodába. Repülővel viszonylag könnyen meg lehet átszállással közelíteni, a British Airways is visz ide Londonon keresztül, a Qatar Airways is szintén Dohán keresztül, az Emirates pedig Dubajon keresztül, tehát Budapestet végül is így egy átszállással Szingapúrral össze tudjuk kötni. És nagyon sokan azt csinálják, hogy a Tájföldre mennek, és akkor onnan Szingapúrba. Jó magam is voltam úgy, hogy Tájföldről elmentem Szingapúrba. A Tájföldön tényleg szinte napi szinten találunk olyan járatokat, amelyek elvisznek minket ide Szingapurba, mert hogy az ázsiai városokat nagyon sok járat köti össze, és ezek a járatok jó közlekedést biztosítanak a városállamba. Sokan jönnek ide ugyanis egyrészt a szórakozó szigetre, Szentózára, gyógykezelésre, másrészt bevásárolni. A Orsár Roadra nem az a jellemző, hogy filléres tételeket kaphatnánk meg, mint mondjuk egy klasszikus bangkoki piacon, vagy jó néhány kínai piacon. Inkább azt mondanám, hogy Szingapúrra általában jellemző a pedantéria, és általában jellemző a minőségi termékek megjelenése, és itt az Orsár Roadon viszonylag jobb minőségű termékeket kaphatunk, viszonylag elviselhető áron. Hát persze, ez akkor elviselhető, hogyha ott lakunk a közelben valahol Ázsiában, hogyha hozzászámítjuk a repülőjegyet, akkor bevásárló turistaként Budapestről nem feltétlenül Szingapúr lenne az álom úti cél, de arra, hogy megnézzük azt, hogy Ázsiában miként működik egy svájci típusú bankrendszert működtető gyógykezelésekből, turizmusból, kereskedelemből élő városállam. Nos, emiatt érdemes ide eljönni, mert rendkívül tanulságos, és nem pusztán szép látványos dolgokat fotózhatunk, hanem nagyon sokat megtudhatunk a működéséről is, és hogyha érdeklődőek vagyunk a világról, a világból, akkor azért Szingapúr valószínűleg tetszeni fog nekünk. Nem az az úti cél, ahol 2 hetet vagy 3 hetet eltölt az ember, de tiszta, biztonságos és mindenképpen egyedi egy ázsiai látogatás során azt fogjuk tapasztalni. Az kétségtelen, hogy ha megnézzük a számokat, akkor azért meglepődünk, hogy milyen helyszíneken fordulnak meg nagyon sokan turisták, és hogy miért van az, hogy bizonyos dolgok vonzzák a vendégeket. Persze nem minden katasztrófára igaz ez. Itt van például a járvány, az is egyfajta katasztrófa. Olyan helyre, ahol dúl a járvány, oda nem mennek vendégek, nem mennek turisták. Nem is nagyon lehet csak mikroszkóp alatt nézegetni a vírusokat, és amúgy sem akar senki megbetegedni, úgyhogy nagy kockázatnak érzik. Emiatt a katasztrófa turizmus a járvány sújtotta területekre nem igazán jellemző, sőt, hát nem is hallottam még ilyet. Ugyanakkor nagyon-nagyon sok olyan helyen viszont megfordulnak a turisták, ahol korábban például valamilyen természeti katasztrófa történt. Jó magam például ott voltam, amikor 6 nappal korábban, vagy 1 héttel korábban a cunami pusztított Tájföldön, Phuket szigetén, nem katasztrófa turistaként, már jó előre terveztem azt, hogy elutazom, de utána már megtörtént a baj, azt követően nem mondtam le a részvételt, mert egyébként Bangkokban is volt dolgom. Az elképesztő erejű szökőár tombolása idején 2004-ben én először Mauritiuson voltam, és utána későbbében onnan utaztam át Tájföldre, munkacélból mind a kettőt. Nos, Mauritiuson a hatalmas hullámok végig söpörtek a parton, de itt már nem voltak olyan pusztítóak, mint Indonéziában, ahol 170 ezeren haltak meg, és aztán utána, mint említettem, 1-2 héttel később Tájföldön forgattam, és a királyi család egyik tagjának a gyászszertartásán is részt vettem. Épp jetskizett a tengerben, és a szökőár elsöpörte szegényt a testőrökkel együtt. A borzalmas cunami összesen 270 ezer ember életét követelte. A katasztrófa után sokan azért utaztak a tájföldi Phuket szigetére, hogy megnézzék, mi maradt a tengerparti épületekből. Szörnyű látvány volt. Állítólag még sokkal később is pegesett, hogy egy parton komozó kisgyerek előbányászott olyan dolgot, amitől bizony megrémül egy jó érzésű ember. A szökőár ugyanis pehelyként vitte magával a fürdőzőket, és szinte rávágta őket a napernyőkre, meg a közeli épületekre. Mesélték azok, akik szemtanúi voltak ennek, de túlélték szerencsére. A tetemeket megpróbálták összeszedni, és a földi maradványokat illően eltemetni, de az áldozatok többségének a teste soha nem került elő. Egy helyi történet, hogy mennyiben legenda vagy nem legenda, azt nem tudom. Minden esetre állítólag egy fiatal magyar pár egy kígyónak köszönhetően menekült meg. Ezt a történetet sokan ismerik a tájföldi magyarok közül. Állítólag a szikláknál sétáltak, és a fiú lábát megmarta a csúszómászó. Szerencsére volt még annyi ereje a honfitársunknak, hogy felvett egy követ és agyoncsapta a kígyót. Ez azért volt fontos, mert a kígyómárás esetén célszerű elvinni az orvoshoz magát a kígyót is, hogy az orvos azonnal lássa, melyik ellenszérumra van szükség, mert nagyon sokféle fajta kígyóméreg van, és értelemszerűen sokfajta ellenanyag is. Hát ma már egy fotót is készíthetünk, és az alapján meg tudják állapítani, hogy milyen kígyóról van szó, de akkor még korán sem volt általános, hogy mindig ott legyen nálunk a mobil. Minden esetre iszonyatosan megijedtek mindketten, már szegény fiú is, meg a párja. A kígyót berakták egy nejronszatyorba, robogóval voltak, úgyhogy felültek erre a robogóra, és a kis motorral elindultak az orvoshoz. Mindez 2 perccel a szökőár érkezte előtt történt. Megkapta a fiú az ellenanyagot, túlélte, és túlélték a cunamit is. Csodálatos megmenekülések, iszonyatos tragédiák, borzasztó látvány, ez vonzza a katasztrofa turistákat. A megmenekülésekhez még annyit, hogy a 7 éves Arif Pratama Rangkutit és 4 éves húgát, Radatul Jannát a nyugat-szumátrai egyik tartományban sodorták el a hullámok, és hosszú évek múlva előkerült a lány. Egy halász talált rá a parton. A halász anyja nevelte, gondozta, aztán ráleltek a szülők. 10 évvel később pedig előkerült a fiú is a sziget nyugati vidékén fekvő kis faluból, Payakumbuh faluból. A cunami után ugyanis nem talált haza, megijedt, sokáig az utcán tengődött, üresen álló üzletekben aludt, és az volt végül a szerencséje, hogy egy internet kávézó tulajdonosa látta a gyerekkori fotóját a tévében. Úgyhogy így végül is ez szerencsésen végződött ez a dolog. Minden esetre a pompeji romok megtekintése is tágabb értelemben katasztrofaturizmus, ha belegondolunk, hiszen megnézzük, hogy úristen, mit csinált a Vezúv egykor, és aki látta a Pompeji című filmet, az tényleg azt is egy picit érezhette, hogy hogy történhetett. Nos, jó magam azért történelmet tanultam az iskolában, és nagyjából hasonlóan tanultuk a dolgokat. Nyilván nem a kis szerelmi szálat, meg ezeket a gladiátor történeteket, de hogy hirtelen, gyorsan történt mindez, és azért maradt meg minden, amit betakart a vulkáni hamu viszonylag éppen, és azért lehetett egyfajta furcsa skanzen Pompeji. Nagyjából ez tény, hogy így történhetett, és a film relatíve valósághűen visszaadja, hát már amennyiben a valósághűen vissza lehet adni olyan dolgot, amiről csak elképzelésünk van. De összességében, hogyha ott sétálunk az egykori utcáknál, ha nézegetjük az egykori házakat, akkor az is egy katasztrofaturizmus, hiszen egy brutális helyszínen járunk, ahol a mérgező gázokban, meg a vulkán kitörésnek a következményeiben rengetegen meghaltak. Persze a szűkebb értelemben vett katasztrofa turizmus igazából a viszonylagos közelmúlt tragédiáinak helyszíneit keresi fel, tehát a katasztrofa turista olyan helyekre megy el, ahol korábban valami természeti, főleg természeti katasztrófa történt, vagy ahol még mindig veszélyes a tartózkodás. Azért mondom, hogy főleg természeti katasztrófa, mert a járványok esetében ugye nincsen katasztrófa turizmus, de a terrortámadásoknál sem. Azok elriasztják az embereket. A vulkánkitörések, a földrengések, a szökőár, tehát ami a természetből fakad, az annyira nem. De érdekes, hogy például Csernobilba is mentek turisták. Több olyan utazási iroda is létezik, amely kifejezetten katasztrófa turisták útjainak szervezésére szakosodott. Az érdeklődők például megnézhettek egy lebombázott katonaváros Afganisztánban, vagy elmehettek korábban, hát most éppen nem Csernobilba, a bezárt reaktor környékén kóborolni sugárzáspérővel a kezükben, ilyen is volt, amikor még nem volt az orosz-ukrán válság. Tengeren túli cégek például olyat is csináltak, hogy a vállalkozó kedvűeknek iraki bunkereket mutattak, és Saddam egykori búvóhelyein barangolhattak. Tehát ez egy létező dolog, a katasztrófa turizmus, és a jelentőséget az mutatja, hogy amikor leomlottak az ikertornyok New Yorkban, akkor sokáig New York leglátogatottabb idézőjeles nevezetessége a Grand Zero volt, vagyis a leomlott ikertornyok helye. Hosszú ideig csak a kordonoknál lehetett áldogálni, aztán plakátokat helyeztek el a kerítésre, bemutatva a 2001. szeptember 11-én történteket. A csaknem 3000 ember életét kioltó tragédia helyszínét egy idő után aztán már kísérőkkel is lehetett bejelentés alapján látogatni, és nagyon sokan ott voltak, aztán később ugye felépültek már a szabadság tornyai. De a katasztrófa turizmus az bizony egy létező dolog. Ha már Csernobilról meséltem, 1986. A középiskolában izgatottan mesélte a kémia tanárunk, hogy mi történt, és milyen szerencsénk volt, hogy mint később kiderült, észak felé fújta a szél a felhőket. Minden esetre a világ legdurvább ipari katasztrófája óta aztán sok év eltelt, és hosszú ideig volt egy olyan túra, hogy 30-50 ezer forintnak megfelelő összegért Kijevből elutazhattak a turisták, aztán a hatóságok egyszer megtiltották, aztán megint engedték, hol így, hol úgy működött a dolog. Minden esetre a lezárt zónába útlevél ellenőrzés után lehetett belépni, és Csernobiltól aztán elvitték a vendégeket Pripyat városáig is. A turistáknak megmutatták például az egykori óvodaépületét, meg az át nem adott Vidámparkot. Egy szellemváros lényegében, és a túrához lehetett sugárzásmérőt is kölcsönözni. A katasztrófa turista úton a vendégek a Vörös Erdőben is sétálgathattak egy ideig, egy időben, és messziről engedték lefényképezni még a szarkofágot is, ugye a lezárt reaktorrészt, és a programot pedig ebéd zárta a helyi laktanyában, aztán mindenkit visszavittek a fővárosba. De még horgásztúrára is be lehetett nevezni ott a környéken, mert hogy állítólag a folyóban, a Pripyat folyóban azért éltek az átlagosnál sokkal nagyobb harcsák, mert hogy a katasztrófának ez volt az egyik következménye. Hát persze más helyen meg azt olvastam, hogy azért, mert hogy senki nem háborgatja őket, mert nincs természetes ellenségük. Ezt nem tudom, de az biztos, hogy a hatalmas zsákmány ígérete vonzotta ide a horgászokat, de a természet erejét amúgy is érezni lehetett a katasztrófa környékén, fák, bokrok, bujanövények burjánzottak mindenütt, és a kis állatok pedig már nem is olyan kicsik voltak. De ami most is működik, mint katasztrófa turista helyszín, nos, az az Etna környéke. És ami az érdekes, hogy amikor kitör, akkor nagyon sok turista érkezik ide. Tehát nem, hogy elriasztja az Etna működése a turistákat, ha a hatóságok nem tiltják azt, hogy vendégek jöjjenek, akkor jönnek. Egyik nyáron felmentem felvonóval a vulkán tetejére. Sokszor dolgoztam itt, fotókat, videókat csináltam Szicíliával kapcsolatban, mert a magyar utazási irodáknak, meg a magyar turistáknak kedvelt célpontja volt, és eljutottam a vulkán tetejére, borzasztó hideg volt, pulóvert meg persze nem vittem, mondván, hogy nyár van. A fenti menedékházban ittam egy teát, és csak csodáltam a vulkáni képződményeket. Aztán 2 évvel később már nem volt meg a felvonó. Szétégette az izzólába folyam. Aztán megint újra megcsinálták. Szóval természetes szinte, hogy mindig újat kell építeni. A hegy oldalában az egyik látogatásomkor volt egy aranyos házacska az Etnán, és amikor később visszatértem Szicíliába, akkor már a ház tetején állva készítettem fotót. Tehát tudtam egy olyan felvételt csinálni, hogy ott van az épület, de a tetején álltam, mert az épületet végig a cserepekig belepte a vulkáni kőzet. Az Etna kitörését jó előre észlelik a tudósok, úgyhogy szerencsére manapság ritka a tragédia. Előfordult azért olyasmi, hogy túl közel merészkedtek a kürtőhöz néhányan, de azért azt tudni kell, hogy amikor az Etna aktív, akkor lezárják a környékét, és a kordonokig, meg az útlezárásig eljöhetnek a turisták. És el is jönnek, persze. Vadul fotozzák a természetes tűzjátékot, és drukkolnak, hogy minél nagyobb tűzgömbről tudjanak felvételt készíteni. Mert hogy a hegy prüszköl, fújtat, tűzgolyókat lövel ki ilyenkor, meg gázfelhőket ereszt. Aztán elborítja az oldalát az izzó láva folyam. Néha a hegy oldala is felszakad, és nem csak a kráterből ömlik a láva, brutális, de fantasztikus látvány. De ha már a vulkánkitöréseknél tartunk, meg a katasztrófa turizmusnál, Hawaiion az egyik sziget, ami konkrétan a Hawaii-sziget, mert hogy mi azt mondjuk, hogy Hawaii az 50. állam, de valójában Hawaii csak az egyik sziget, és arról az egyik szigetről kapta az egész állam a nevét. Ezt angolul Big Islandnek hívják, nagy szigetnek, ami a helyi nyelven, polinézek nyelvén, ez maga Hawaii, és itt a Big Islanden a mai napig működő vulkánok vannak. Ide kis repülővel elvisztek Oahu szigetéről, ahol ugye a főváros Honolulu van, és meg lehet nézni a vulkánokat, de van egy központi földrengés tudományi intézet, és annak egy nagyon komoly turista központja, oda eljöhetünk, megnézhetjük, hogy éppen mit mutatnak a műszerek. A sziget egyik része az valami mesebeli, mert hogy ott már nem aktív vulkánok vannak csak, és az egész környék tele van vízesésekkel, gyönyörű növényekkel, orchideákkal, van egy fantasztikus botanikus kert. Tényleg látszik az, hogy milyen a természet, hogy a vulkán elpusztít, de életet is ad, mert utána a vulkáni talajba mesebeli növények sokasága kap életerőt, és növekszik onnan, és nagyon szépek a vízesések is. A másik része a szigetnek az pedig kopár, de csak azon a részen kopár, amerre a láva folyt, vagy amerre a vulkáni hangú leülepedett. Nagyon érdekes volt látni a hegytetőről, hogy ott van egy hatalmas terület, tiszta kopár, de van egy rész, ahol A magaslat miatt nem volt lávafolyás, és a hamu sem érte el azt a részt, ott meg üdezöld minden, és ott vannak pálmafák, meg zöld növények sokasága, aztán jobbra-balra minden teljesen kopál. Van helikopteres túra is, ami azt jelenti, hogy ugye amikor aktív ugyan a vulkán, de nincsenek nagy kitörések, akkor helikopterrel a környéken fel lehet szállni, és hát nem nyilván pont föléje, a vulkán fölé visznek, de a láva folyást azt meg lehet helikopterről nézni, és az is látszik, ahol egyébként belefolyik általában a tengerbe, és ott is nagyon érdekes természeti jelenségnek lehetünk a tanúi helikopterről. Folyamatosan figyelik azt, hogy azért ne legyen hirtelen túl nagy mozgás, állítólag annyira hirtelen nincsen, hogy ne látnák már ennek a jeleit, emiatt a turistákat nem, hogy ide engedik, hanem hívják egyenesen, és nyilván megfelelő összeg befizetésével aztán helikopterezhetünk, vagy a kilátóból nézhetjük a még működő vulkánokat, és a környéket tanulmányozhatjuk, elmehetünk a botanikus kertbe, és sok minden mást is csinálhatunk a nagy szigeten, és ez is egyfajta katasztrófa turizmus. Persze ez jó kérdés, hogy mennyiben katasztrófa egy vulkán. Hát a vulkán az a föld lelkének kitüremkedése, hallottam egyszer, és igazából az hozzánk tartozik, meg ugyanúgy a tenger, meg minden más. Nem egy ember alkotta katasztrófa, vagy egy ember csinálta katasztrófa, tehát azért így is lehet nyilván értelmezni, de most ez filozófiai és nem turisztikai kérdés már. De ha már a különböző katasztrófa turizmusról van szó a mai műsorban. Nos, amikor átszakadt a New Orleans-ot védő gát, akkor hivatalos szám, hivatalos adat szerint 700 ember vesztette életét, bár olvastam olyat is, amikor készültem a műsorra, hogy 1300 fő halt meg, csak a statisztikákban nem mindenki szerepel, nem tudom, hogy miért nem, hát manapság azért már eléggé lehet ezt tudni. Minden esetre sokan meg is sebesültek, több mint 1000-en megsebesültek. A hatóságok 56 órával a vihar érkezése előtt már tudták, hogy 28% az esélye annak, hogy ebből nagy baj lesz. Ugye a Katrin hurrikán pusztított, és ezt követően volt maga a gátszakadás. És sokan azt mondták akkoriban, a hozzáértők, hogy hát csak 19 órával az esemény előtt döntöttek a város kiürítéséről, és hogy korábban kellett volna dönteni. Nyilván ez olyan fajta gazdasági döntés is, hogy ha mindig kiürítjük a várost, akkor soha nem lesz semmi. Tehát azért veszélyes dolog ez, hogy mindig lefújni mindent, meg kimelekíteni az embereket egy olyan helyen, ahol egyébként gyakoriak a hurrikánok. Tehát nem gondolom, hogy ezt mindenképpen így a döntéshozók nyakában lehetne varni, hogyha józan észre gondolkodom, úgyhogy egyébként nem ismerek nyilván minden részletet. A tömegközlekedés leállt viszont, tehát akinek nem volt kocsia vagy ismerőse, az ott ragadt. Úgyhogy a lakosság 20%-a nem tudott elmenekülni. Az ott ragadtakat aztán a Superdome nevű sportcsarnokba terelték, ahová a tervezett 15 000 helyett 20 000 ember érkezett. Nem volt elég víz, nem voltak mobil illemhelyek, hát a stadionban bandák fosztogattak, kábítószereket árultak, állítólag embertelenek voltak a körülmények, legalábbis sokan ezt mesélték azok közül, akik ott rekedtek. De ők legalább többségében túlélték. A gát közeli idős emberek viszont, akik nem tudták vagy nem akarták elhagyni az otthonaikat, azok közül sokan meghaltak, a házak romba dőltek, a hatalmas árvíz falevélként sodort el az autókat. Ha forintban nézzük, akkor akkori összeggel számolva mintegy 20 000 milliárd forintnyi lett a kár. Aztán én 5 évvel később, amikor hurrikán túrára indultam New Orleansba, akkor már ezt mutogatták, mint katasztrófaturizmus helyszín. A helyi ismerősöm szerint, amikor New Orleansba érkezik valaki, akkoriban a Bourbon Street, a Royal Street és az Alligator Lash mellett a New Orleans-i hatalmas gátszakadás következményeit akarta leginkább megtekinteni. Egy kicsit fura volt, hogy ez az, ami kihagyhatatlan a városba. Minden esetre New Orleans francia terület volt hosszú ideig, amíg meg nem vásárolták az egész államot az amerikaiak a franciáktól, és erre utal a Bourbon Street, meg a Royal Street is. Tele van mind a kettő legendás utca utcazenészekkel. New Orleans tipikusan arról szól, hogy az utcán halljuk a jazzt, örömzenészek is jönnek ide, meg olyanok is, akik várják azt, hogy majd felfedezzék őket. Aztán van egy francia piac is, és megmutatták azt, hogy milyen a csatorna, és a vezetőnk, az idegen vezetőnk látványos gesztusokkal érzékeltette a szélvihar meg a víz erejét. Aztán azokat a házakat is meg lehetett nézni, amelyeket sokáig nem állítottak helyre. Hát azóta persze ezen már jó régóta túl vagyunk, de akkor még túlélőket is kerestek, akik kaptak valami kis pénzt, és akkor elmondták, hogy hogy történt, és hát nyilván sok csoportot fogadtak, és mindenkinek elmondták, és a csoport tagjai meg elborzadtak a történteken. És volt egy olyan elképzelés, nem tudom, hogy ez végül is megvalósult-e, hogy az újjáépítés mindenhol megtörténik, kivéve egy helyen, azt megveszi a helyi önkormányzat, és meghagyják örök tanulságú romnak, meg egyfajta ilyen katasztrófa turista központnak, de aztán végül is sokan azt mondták, hogy jobb az ilyen dolgokat elfeledni. Minden esetre még mindig nem feledték el, bár már nyilván másfajta turizmus működik New Orleansban, a jazz miatt, a klubok miatt, a hangulat miatt, az esték miatt jön ide rengeteg ember azt a fajta felejtetlen hangulatot, amit egy gőzösön zenélve, vagy akár a Bourbon Street-en, Royal Street-en zenélve hallunk, vagy akár élvezzük magunk ezt a zenét, hát azt nehéz elmondani olyannak, aki még nem tapasztalta. Tele van régiségboltokkal, festményeket árusító boltokkal, az egész környék, valóban a kultúra, a zene, a festészet, a művészet kedvelőinek a New Orleans-i kirándulás az nagyon-nagyon izgalmas és érdekes lehet. De volt egy olyan időszak, amikor New Orleans életében a katasztrofa turizmus bizony meghatározó volt. És hát sok helyen, ahol vulkán van, működő vulkán, Etna, Hawaii, még a mai napig ez működik. Természetesen a Vesuvra is rengetegen kíváncsiak, a Stromboli-ra is sokan felmennek. Ez sem azért olyan, hogy nem törhet neki bármikor, de viszonylag pontosan lehet már érezni, hogy mikor tör ki, mikor veszélyes, úgyhogy bízunk a tudományban, és emiatt ezeket a helyszíneket sokan felkeresik. De sokan felkeresnek olyan helyszíneket is, amelyek a történelemből, a közéletből ismertek, és valami olyan dolog történt, ami tágabb értelemben vett katasztrófa turizmus, de mielőtt azt mondjuk, hogy te jó ég, ugyan már mit csinálnak azok a turisták, akik vulkánok, meg természeti katasztrófák helyszíneit nézegetik, meg nagy világégések dolgait, hát gondoljunk bele, akkor ne menjünk el Mohácsra. Tehát Mohács is egy katasztrófa turizmus, hogyha tágabb értelemben vesszük, hiszen oda veszett a magyar katonaság, a magyar nemesség színe java, és most megnézzük az emlékműveket. Úgyhogy azt gondolom, hogy még mielőtt úgy vélekedünk, hogy a katasztrófa turizmus az valami csúnya dolog, gondoljunk bele abba, hogy hát tágabb értelme véve mi minden katasztrófa turizmus, és érdemes egy picit azon elgondolkodni, hogy lehet ennek olyan fajta pozitív hozadéka, hogy megpróbáljuk elkerülni, hogy legközelebb bármikor is ilyen szörnyű katasztrófa előforduljon, és megpróbálunk egy kicsit emlékezni mindazokra, akik esetleg életüket adták valamilyen ügyért, vagy akár csak életüket vesztették, és az emlékeinkben viszont tovább élhetnek, mert azért talán ez is fontos. Hölgyeim és uraim, a katasztrófa turizmusról hallottak a mai műsorban. Meséltem önöknek, hogy milyen volt, amikor New York leglátogatottabb helye volt a Grand Zero, a leomlott ikertornyok helye. Most már ugye megváltozott jócskán ez szerencsére, de az emlékekben még mindig ott van, hiszen azóta például nem lehet a pilótafülkébe se bemenni a repülőgépeken, az ellenőrzést szigorították, tehát számos dolog megváltozott azóta. A cunami turizmusról is meséltem önöknek, arról is, hogy vajon mi volt, amikor csernobili túrákat szervezhettek még, amikor nem volt orosz-ukrán válság ilyen szintű, akkor az ETA tombolásáról is beszéltem, arról, hogy vajon miként lehetett ez turista vonzó. Hawaii-ra is elutaztuk, ahol szintén a Big Island vulkányait nézegetik meg helikopterről, vagy éppességgel magaslatról az ideérkező turisták, vendégek, és itt is a természet erejében gyönyörködik az, aki ideérkezett és látja ezt a csodát. Meséltem önöknek New Orleans-ről és a hurrikánról, hogy vajon hogyan jöttek ide a vendégek, és figyelték azt, hogy mi maradt a hurrikánt követő gátszakadás után a házakból, és itt szörnyűködtek, úgyhogy azt láthatjuk, hogy a katasztrófa turizmus bizony egy valóban létező jelenség, de bízzunk azért abban, hogy minél kevesebb katasztrófa történik, és minél kevesebb módunk lesz a katasztrófa turizmusra. Hölgyeim és uraim, Garai Bendegúz segítő társam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Önök a Világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Rihárd. További kellemes hétvégét, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!